A makrogazdasági fundamentumok javulása a jelenleginél gyorsabb ütemű kamatcsökkentést tett volna lehetővé. Az uniós kapcsolatok terén a múlt hétfő óta megnőtt bizonytalanságok azonban hatással voltak a pénzpiacokra, így a monetáris tanács nem gyorsított a kamatcsökkentés ütemén, mondta a 75 bázispontos kamatmérséklést követő sajtótájékoztatón a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. Virág Barnabást hallják.
A 2023-as évben azt láttuk, hogy európai összevetésben Magyarországon csökkent a legnagyobb mértékben az infláció. Ugye érdemes emlékezni, 2023. januárjában egy 25% fölötti rátával indítottuk az évet, ugye decemberben pedig 5,5%-os fogyasztóárindexsel zártuk. A belső elemzéseink az inflációs alapfolyamatok trendszerű javulását jelzik. Ezzel összhangban a monetáris tanács arra számít, hogy az erőteljes dezinfláció 2024 elején tovább folytatódik. A gazdasági növekedés tekintetében azt láttuk, hogy 2023 harmadik negyedéve egy egyértelmű visszapattanás, egy felpattanást okozott. Ugyanakkor a bejövő adataink azt mutatják, hogy 2023 negyedik negyedévében a gazdasági növekedés visszafogott maradt. Ugyanakkor a munkaerőpiac változatlanul erős. A folyófizetési mérleg havi egyenlege 2023 novemberében is egy jelentős többletet mutatott, ami megerősíti azt, hogy a magyar gazdaságban 2023-ban egy erőteljes külső pozíciójavulás zajlott le. Az Európai Uniós források kapcsán született decemberi megállapodást egy kedvező fejleményként értékelte a monetáris tanács. Ugyanakkor az is látszik, hogy az elmúlt napokban az uniós kapcsolatok terén megemelkedett ismételten a bizonytalanság, aminek a pénzpiacon is voltak következményei. A külső befektetői közegben azt láthatjuk, hogy továbbra is a közel-keleti konfliktus eszkalálódása, illetve az onnan érkező hírek azok, amelyek befolyásolják a befektetői attitűdöt. Ezzel összhangban a monetáris tanács értékelése az, hogy a külső befektetői közeg a kockázatvállalási magatartás továbbra is egy változatos, változékony pályát ír le. Áttérve a monetáris politikai döntésre, a monetáris tanács egyöntetű, illetve általános véleménye az, hogy a dezinflációt 2024-ben is folytatni kell. Egy alacsony inflációs közeg lehet az, ami stabil és megfelelő alapot teremt majd a magyar gazdasági növekedés 2024-es újraindulására, illetve egyre dinamikusabb pályára váltására. Ezzel összhangban a monetáris politika részéről továbbra is fegyelmezett, körültekintő, stabilitás orientált politika vitelére van szükség, ennek a politikának a fenntartására van szükség, annak érdekében az árstabilitást elérjük 2025 első felében. Ezzel összhangban a tanács az alapkamatot 75 bázisponttal 10%-ra csökkentette. A makrogazdaság, illetve a pénzpiaci adatokat részletesen értékelte a tanács. Ez alapján a általános értékítélet az volt, hogy a makrogazdasági fundamentumok alakulása, tehát az említett gyors dezinfláció, a folyófizetési mérleg jelentős javulása, illetve a mérsékeltebb külső és belső keresleti közeg lehetővé tette volna az alapkamat nagyobb mértékű csökkentését is. Azonban a hazai kockázati környezet elmúlt időszaki alakulása, tehát az a kockázati közeg, amit múlt hét hétfő óta láttunk a magyar piacon, ezen értékítélete alapján a monetáris tanács a változatlanul ütemű kamatcsökkentés mellett foglalt állást. A tanács megítélése szerint a pozitív reálkamat hozzájárul a dezinfláció folytatódásához és az inflációs cél 2025-ös évi eléréséhez.
Virág Barnabást, a Magyar Nemzeti Bank alelnökét hallották. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara üdvözli azt, hogy a kormány és a Magyar Bankszövetség megállapodott arról, hogy a vállalati hitelezésben 6 hónapig 0%-ra csökken a bubor feletti kamat felár, mondta az Inforádiónak az MKIK elnöke. A testület elnöke szerint azonban ez csak átmeneti megoldás. Parrag Lászlót kérdeztem.
Ugye itt egy komoly gazdaságpolitikai vitának vagyunk a szemtanúi, aminek az egyik vonala az azt mondja, hogy növelni kell a fogyasztást, ez megindítja a növekedést, a növekedés és a fogyasztás együttel bevételt jelent, mind a szolgáltatóknak, vállalatoknak, mind a költségvetésnek, és ez a megmozdult gazdaság aztán egy tartósan növekvő pályára lép. Ugyanakkor van egy másik irány, aki azt mondja, hogy mindenáron az inflációt kell csökkenteni, legyünk óvatosak, és ne engedjük, hogy a kamatok túl alacsonyra menjenek, lesznek, mert az az inflációt visszaerősítheti. Ezt a vitát érzékeljük, nyilvánvaló a gazdaság nem tehet mást, és a gazdasági kamara nem tehet mást egy ilyen helyzetben, mint azt mondja, hogy azt támogatjuk, hogy olcsóbb legyen a forrás, és legyen növekedés. A gazdaságban ez az elsődleges cél. A kormány és a bankok megállapodása, hogy a bubor feletti kamatot azt elengedik a bankok 6 hónapig, az mindenképpen egy komoly gesztus a bankok részéről, hiszen lemondanak a profitjuk bizonyos tartalmáról. Másik oldalon persze azzal számolnak, hogy ha megindul a növekedés, akkor megindul újra a hitelezés, akkor megindulnak a cégek a bankok felé, tehát mindenképpen jól járnak a bankok is a vállalkozások mellett, és nyilván a kormányzat célja meg a növekedésnek a felgyorsítása, illetve a bevételeinek a növelése. Tehát tulajdonképpen ebből egy win-win szituáció keletkezhet, úgyhogy megindul ténylegesen a gazdaság fölfelé, bár úgy, hogy már most látszanak ennek a jelei, egyértelműen látszanak ennek a jelei, csak ennek azért erőteljesebben jelen kellene lenni.
Ezek szerint ezt egy átmeneti megoldásnak tekinti?
Itt volt egy vita arról, kb. 2 hétig tartó vita, hogy a bubor az nagyon elszakadt az inflációs szintől. Azt látjuk, hogy egy év alatt 27%-ról januárra, 27%-ról lejön az infláció valahol 4% környékére. Ez brutális csökkentés, ez havi 2% környéki csökkenés. A bubor meg, amit a bankok használnak, az a 3 havi bubor, tehát az negyedéves távlatokban méri a folyamatokat. Abban a környezetben, ahol most Magyarország van, a versenyországokat, Romániát, Szlovákiát, Csehországot, Lengyelországot nézve, az látszik, hogy ott az inflációhoz képest nagyjából 2, maximum 3%-kal magasabb az alapkamat. Tehát az infláció plusz 2-3%-nyi alapkamat. És ezek a gazdaságok vígan működnek, és stabilan működik a pénzügyi rendszerük. Nálunk, hogyha most maradunk a 10%, nál ugye, ami tegnap óta érvényes alapkamatban, akkor azt látjuk, hogy ha 4% körül van az infláció, akkor 6% az a reál kamat, amit ki fogunk fizetni a következő időszakban a befektetőknek, és ez a mi zsebünkből fog kimenni, és jellemzően nem a magyar befektetőkhöz, hanem a külföldi piacokra. Tehát szerintem muszáj volt ebbe beavatkozni, és ez egy nagyon helyes irány. Nyilván nem pótolja a jegybanknak a lépéseit, de egy kis segítséget nyújt a szereplőknek.
Parag Lászlót, az MKIK elnökét hallották. Újabb díjcsökkenés lép életbe a Széchenyi Kártya programban, így már az agrárium vállalkozásai is olcsóbban juthatnak a program hiteleihez, mondta az Inforádiónak a Kavosz ZRT vezérigazgatója. A részletekről Krisán Lászlót kérdeztem.
Múlt héten azt az örömteli hírt tudtuk megosztani a médián keresztül a hazai vállalkozói közösséggel, hogy a Széchenyi Kártya program termékeinél a hitelezést kísérő díjak tekintetében a garancia díjat, amit a Garantika ZRT visz, annak a tekintetében jelentős részben nullázódtak, illetve megfeleződtek. Most ezen a héten pedig egy másik hírt hoztunk meg, hogy azokat a termékeket, amely az agráriumhoz kötődik, agrár Széchenyi kártya, folyószámla hitel például, annak a tekintetében az agrárvállalkozási garancia alapítvány, amely ennek a garancia tevékenységét látja el, szintén megállapodásban velünk egy garancia díjcsökkentést határozott és fogadott el, és konkrétan lekétharmadoltuk. Pontosabban kétharmaddal csökkentettük ennek a garanciának a költséget, tehát 0,2% lesz februártól az agrárkártyához, agrár Széchenyi kártyához igényelhető garanciadíjnak a mértéke. Ezek a díjcsökkentések mindig azt a célt szolgálják egyébként, hogy az a Széchenyi kártya program, ami mindig a legolcsóbb, messze a legolcsóbb, legjobb feltételekkel, leggyorsabban, legkreatívabban, és a legjobb kondíciók mellett kell, hogy működjön. Ott az összes olyan költséget, amik egyébként, ha lenne THM, akkor a THM-et használnánk, hogy azzal a tekintetében megcsinálnánk azt, hogy levinnénk annak is a díjait, és ezzel még jobban lehetővé tesszük, hogy a vállalkozások számára ez egy teljesen olcsó, leolcsósított termék lehessen. Ugye a Széchenyi kártya most, amikor a piaci kamatok még mindig ilyen 15-16-18% környékén vannak, mi fixen 5% és fix kamaton adjuk a program termékeit, sőt van 1,5%-on beruházási hitelünk, zöld beruházási hitelünk is. Tehát mi mindenféleképpen a meglevő piaci kamatokhoz képest drasztikusan, sokkal olcsóbban vagyunk kint a piacon, és a feltételek tekintetében is vállalkozószerű az egész program összes terméke, akár folyószámlahitel, akár beruházási, forgóeszközhitel, mikrohitel, vagy most az agrár Széchenyi kártya is.
Mit várnak ezen intézkedésektől?
Egyrészt azt várjuk, hogy a bankok számára ugye egy megfelelő komoly biztonságot ad, hogy egy állami garancia, vagy egy alapítványi garancia van a program mögött, hiszen az ő rizikójuk az jelentős mértékben csökken. A vállalkozásoknak még olcsóbbá tettük ezt a díjat, tehát innentől kezdve nekünk a hitelezésnek a folyamatos szinten tartása, felfuttatása, berobbantása az igazi célunk. A gazdasági növekedés nem képzelhető el hitelezés nélkül, és ezért is nagyon szorgalmazzuk mindig azt, hogy a kamatkörnyezet az folyamatosan a lehető leggyorsabban menjen le, ahogy az infláció le tudott menni nagyon gyorsan, úgy a kamatkörnyezetnek is ezt kell kísérnie. Ezért is van az, hogy amikor a Bankszövetség és a Nemzetgazdasági Minisztérium megállapodtak abban, hogy bubor plusz nullán fogják adni ideig a bankok a hiteleket, ez nekünk egy nagyon komoly jelzés arra, hogy ez a fajta kamatcsökkentési igény az banki oldalról is fennáll, gazdaság oldaláról fennáll, és a vállalkozások számára pedig egyértelműen fennáll, hiszen 15-20%-os kamaton nincs az az üzlet, nincs az a vállalkozás, aki bármilyen tevékenységet tudna folytatni, ami kibírja ezt a magas összeget. És ezért is kell nekünk az állami támogatott hitelek tekintetében, itt a Széchenyi Kártya programban egy óriásit húzni, hiszen nekünk ezt a rést ki kell töltenünk addig, ameddig le nem fordulnak egy észszerű, kezelhető szintre a hazai kamatlábak.
Krisán Lászlót, a Kavol ZRT vezérigazgatóját hallották. Január 29-én lépett hatályba az az intézkedéscsomag, amely a hazai fuvarozók érdekeit védi, több más mellett piacvédelmi intézkedésekkel és adminisztrációs könnyítésekkel. A részletekről Árvai Tivadart, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkárát kérdeztem.
A közúti árutovábbítási szerződésekről szóló kormányrendeletnek a mostani módosításának egy lényeges eleme az, hogy olyan díjakat igyekszik meghatározni, illetve iránymutatásként meghatározni a piac számára, amelyek biztosíthatnák azt, hogy ha ezeken a díjakon tudnak dolgozni a fuvarozók, akkor az önköltségi szintjüket kitermelő megbízási díjakra számíthatnak. Nyilván a piacba való beavatkozás ilyen szempontból nem egyszerű, hiszen itt a kereslet kínálat is befolyásolja ezeknek a díjaknak az alakulását, de azt mindenképpen fontos leszögezni, hogy a KASZ most egy olyan erős cölöp tud lenni, egy olyan iránymutatás tud lenni megbízónak, forrozónak egyaránt, amelyik a minimális szolgáltatási alapdíj tekintetében az önköltségi szint közeli díjakról beszél. Benne van a rendeletben továbbá a várakozási idő, tehát az állásidőre vonatkozó minimális óradíj, benne van a lakodási, raklapválogatás, ezek mind-mind olyan tényezők, amelyek azt hivatottak szolgálni, hogy a fuvarozók pénzüknél, költségüknél, önköltségüknél legyenek, és ezáltal stabil tudjon maradni a működésük.
Korábban ez nem így volt, tehát mondjuk elképzelhető volt, hogy egy-egy fuvarozó nem kapta meg a minimális szolgáltatási alapdíjat, vagy a rakodásért, raklapálogatásért, tehát a fuvarozásra járó tevékenységért nem kapta meg az őt megillető díjazást?
A fuvarozó bizonyos helyzetekben nagyon kiszolgáltat a megbízó oldalnak. A megbízó oldal, hogyha úgy dönt, hogy nem azon a díjon kívánja foglalkoztatni a fuvarozót, és egy konkurens, akár külföldi vállalkozást választ helyette, akkor ugye tulajdonképpen ezt megtehette, és a kevésbé erős érdekérvényesítő képessége rendelkező mikro- és kisvállalkozásokat, akikből nagyon sok van a hazai logisztika ágazatban, ilyen szempontból margóra tudták helyezni. Mi azt gondoljuk, hogyha azzal a Nagy Márton miniszter úr által hangoztatott gondolattal együtt menve, hogy magyar árut, magyar fuvarozó szállítson el, tekintünk a jövőbe, akkor ez az is kell, hogy társuljon, hogy a magyar fuvarozók önköltség szintjét elérő díjakat a megbízó oldal is megfizessen, és ne válogassunk esetleg harmadik országból érkezett konkurenseket, akiket esetenként jogellenesen foglalkoztatnak Magyarországon, és ők alacsonyabb díjakon tudnak fuvarozni, nyilván azért, mert egy egészen más adó és költségkörnyezetből érkeztek.
Árvai Tivadart, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkárát hallották. A kormány célja, hogy a logisztikai ágazat megduplázza a nemzetgazdasági részesedését, azaz teljesítménye 2030-ra elérje a GDP 10%-át. Ezért lépett január 29-től hatályba az az intézkedéscsomag, amely a korábbinál jobban védi a hazai fuvarozók érdekeit, mondta az Inforádiónak a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára. Fábián Gergelyt kérdeztem.
Alapvetően a célja, és itt hangsúlyoznám, hogy itt a fuvarozókkal egy aktív egyeztetés előzte meg a jogalkotást, de a cél az az, hogy a hazai fuvarozói ágazatot megerősítsük, támogassuk. A jogszabálymódosítással azt tudjuk elérni, hogy tisztességes piaci viszonyokat teremtsünk, ahol versenyképesek tudnak maradni a hazai fuvarozók. Itt ugye egy elég nagy szektorról beszélünk, közel 10 000 vállalkozásról, persze ebben rengeteg a mikrovállalkozás is, de így is azért rengeteg munkahelyről beszélünk.
Miért prioritás a közúti fuvarozás, illetve a hazai logisztikai ágazat megerősítése a kormányzat számára?
Az egyik, hogy a szektor maga nagyon fontos a gazdaságnak, tehát itt látszik is azért a helyzetünkből adódóan, hogy itt van egy erősségünk a földrajzi elhelyezkedésünk szempontjából. A másik pedig, hogy az elmúlt években rekordokat döntöttek a közvetlen tőkebefektetések. Jelentős mértékű ipar települ, jelentős mértékű a növekedés az iparban. Ezt az ipari termelést ugye ki kell szolgálni, és ebben nekünk fontos, hogy ezt minél inkább hazai fuvarozók szolgálják ki.
A logisztikai ágazatnak jelenleg mekkora a részesedése a nemzetgazdaság egészéből?
A nemzetgazdaságban a részesedése 5% a logisztikai ágazatnak. Ez ugye a fuvarozás, szállítás és raktározás is benne van. Itt a célunk az, hogy ez 2030-ra elérje a GDP 10%-át.
Fábián Gergelyt, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkárát hallották. 2022 erős év volt itthon a belföldi turizmusban. Ehhez képest 2023 hozott egy kis visszaesést, ezt viszont idén felpattanás követheti, mondta a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint tavaly 2,5%-kal nőtt a hazai szálláshelyek forgalma. A belföldi turisták által eltöltött vendégészakák száma azonban valamivel több mint 5%-kal csökkent 2023-ban. Flesz Tamást kérdeztem.
A 2022-es év borzasztó erős volt, és hogyha 23 stagnált vagy minimális visszaesés van, az még nem jelenti azt, hogy problematikus év lett volna. Összességében a 2023-mal bevétel oldalról mindenképpen elégedettek vagyunk, különösen ugye ezt erősíti a külföldi vendégészakáknak a megnövekedése. Nagyon nehéz megmondani 24 januárjában, hogy mi lesz az évbe, ettől függetlenül összességében mi optimisták vagyunk. Azt látni, hogy szeretnének jönni a vendégek belföldön is, azt is lehet látni, hogy az ár nagyon fontos, tehát nagyon óvatosan lehet az árral játszani, ha szabad ezt a kifejezést használjam. Többé-kevésbé úgy tűnik, hogy a fizetőképes keresletnél árakba elértük a maximumot, meg kell próbálni ezt tartani.
Mi az, amit támasztathat a belföldi turizmusnak?
Én azt gondolom, hogy az elmúlt évek sok negatívuma mellett az a pozitív hatás mindenképpen megvan, hogy felfedezték az emberek azt, hogy Magyarországon itthon is nagyon jó helyeken és változatos körülmények között lehet a szabadidőt eltölteni, legyen az nem csak nyáról szó, hanem akár a tavaszról, vagy az őszről is, és nem csak a hétvégékről, hanem akár a hétköznapokról is. Úgyhogy szerintem ez a fajta edukáció, ami az elmúlt 3 évben történt, és azok a fejlesztések, amik mind a szállodaiparban, mind attrakcióban, vendéglátóiparban megtörténtek, ezek reményt adnak arra, hogy változatlanul magas számba fogják a hazai turisták itthon elkölteni a pénzüket. Ugye a szépkártyaforgalom nagyon erős most is, bízunk benne, hogy akár ennek a növekedése is várható. Összességében pozitív évet várunk jelen pillanatban.
Hogy látja, lesz-e fizetőképes kereslet? Ugye tavaly rekordmagas volt az infláció, a reálbérek se emelkedtek, most már egy dezinflációs pályán haladunk, és megindult tavaly ősszel a reálbérek emelkedése is. Lehet-e ez a motor, az egyik motor idén?
Mi mindenképpen bízunk benne, hogy az infláció visszaesésével ismét több jövedelem áll a családok rendelkezésre, amit szállodákba, éttermekbe tudnak majd elkölteni. Azt lehet látni, hogy nagyon meggondolja mindenki, hogy mikor, hol tölti el az idejét. Nagyon sokat számít, hogy mikor vannak hosszú hétvégék. Ugye az első hosszú hétvége, ami most jön majd, az a március 15-i hétvége, ami ugyan nagyon közel lesz húsvéthoz, 12 hét választja csak el. Itt még nem látjuk azt, hogy nagyon elindult volna a kereslet. És hát az is fontos, hogy mi szállodások is kitaláljunk olyan programokat, olyan eseményeket, amivel oda lehet csábítani a vendégeket, amiért itthon akarnak maradni, kulturális, gasztronómiai, aktív turizmussal mit tudunk tenni azért, hogy minél többen válasszák a hazai szálláshelyeket.
Flesz Tamást, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnökét hallották.